Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi istentiszteletünk kezdő éneke az új énekeskönyv 180. éneke. Így kezdődik: Tied a hatalom. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének második részéből, a 15. verssel kezdődően a 25. versig. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek: a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Ezután azt mondta az Úristen: nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, hálás szívvel neked köszönjük meg, hogy ezen a vasárnap délelőttön hozzád jöhettünk. Köszönjük neked, megtartottál erre a napra. Köszönjük neked, hogy megőriztél. Köszönjük, hogy erőt adtál, testi, lelki erőt, akaratot, hogy a te házadba összegyűjjünk, téged dicsőíteni, nevedet magasztalni, és elkérni tőled mindazt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy ezt egyen-egyenként megengedted nekünk, és köszönjük, hogy azzal a hittel jöhettünk eléd, hogy te meghallgatod az imádságunkat, és hogy meg tudsz és meg is akarsz szólítani bennünket abban a helyzetünkben, amelyben vagyunk. Urunk, köszönjük, hogy úgy jöhettünk eléd, mint akik tudjuk, nem előzmény nélküli ez a találkozás. Nem csak azok számára, akik a megelőző vasárnapokon is, talán évről évre így vannak együtt, egymással és veled, hanem ott van annak az előzménye is, hogy te mindig is munkálkodtál a mi életünkért, örök életünkért és üdvösségünkért. Munkálkodtál akkor is, amikor még nem tudtunk róla. Akkor is igazítottad a mi lépteinket, amikor mi még más irányba akartunk menni. De olyan jó, Urunk, hogy most lehetőségünk van arra, tőled kérjünk bölcsességet, tőled kérjünk útmutatást és segítséget, hogy a te akaratodat megismerve ne a magunk tervei, hanem a te dicsőségedre tudjunk élni. Urunk, olyan jó, hogy elfogadod az imádságunkat. Nem attól függ a te elfogadásod, hogy mit tettünk, hogy érdemesek vagyunk-e erre, mert megvalljuk, nem vagyunk érdemesek. De köszönjük neked, hogy ez a szeretet, amellyel fogadsz, ez kiterjed mindenre. Kiterjed arra is, hogy a te igédben útmutatást találunk, és az lelki épülésünkre szolgál. De nem csak lelki épülésünkre, hanem a mindennapjainkban is útmutatást ad a neked tetsző és boldog életre. Köszönjük, hogy adtad a számunkra ezt a kijelentést, és köszönjük, hogy mi ismerhetjük, és köszönjük, hogy megérthetjük, amit te nekünk elmondani akarsz. Urunk, sokféle helyzetből érkeztünk eléd. Reménységből, reménytelenségből, örömből, bánatból, bizakodásból, gyászból, betegségből, egészségből, sikerekből és kudarcokból, félelmekből és magabiztosságból. Te tudod, hogy sokszor mi van jelen az életünkben, a mindennapjainkban. És mégis arra kérünk, hogy mindannyiunknak add a te üzenetedet, a te igédnek a világosságát úgy, ahogyan nekünk arra szükségünk van. Kérünk téged, áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket Jézus Krisztusért, hallgasd meg imádságunkat, Atyánk. Amen. Az ige olvasására, az ige hirdetésére az új énekeskönyv 135. énekével készüljünk.
Bye.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva Péter első levelében, Péter első levelének az első részében, az első rész 22. versében így. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Csillaghegyen nálunk is előfordul, hogy vannak olyan vasárnapok, amiknek valamilyen neve van, valamilyen témája van. Van, amikor a megkeresztelt gyermekekért imádkozunk, ősszel, novemberbe, a gyászolókért, akik abban az évben veszítették el a hozzátartózóikat, és általában februárban több ilyen is van, konfirmandusokért különböző témák, de februárban általában a házasság hete kapcsán a házasokért, a házasságokért, és egy kicsit bővebben is emberi kapcsolatainkért is imádkozunk. Örömmel láttam, hogy Káposztásmegyeren is hasonlóan van, itt is voltak, vannak házasság heti programok, hogy a házasság és Isten igéjének a kapcsolatát jobban megismerjük, és jobban tudjuk gyakorolni, útmutatást kapjunk erre. Arra gondoltam, hogy az elmúlt alkalmakkor, ugye volt, amikor megáldottuk a házasokat, volt, amikor megújították az esküjüket, ilyen lehetőségek voltak, hogy bizony nem lenne baj, hogyha a házasságról a gyülekezet körében is lenne valamilyen tanítás az ige alapján. De rögtön meg is ijedtem, meg kell mondanom. Nem tudom, hogy itt ki milyen állapotában van, de az ismeretségi körömet igazából a Facebookon keresztül végignéztem, van vagy 1000 ismerősöm, különböző dolgokat csináltam, születtem, tanultam, más városba, több helyen szolgáltam, vallástanár is voltam egy ideig, úgyhogy összeszedtem, vagy 1000 ismerőst, többségük szerintem jobban ismer engem, mint én őket, de ez most részletkérdés. Végignéztem nagyjából, akiről tudtam, hogy milyen állapotban van ebből a szempontból, és megdöbbenve láttam, hogy a kisebbség, mármint a felnőttek közül házas. Vannak olyanok, akik szeretnének, de valahogy ez nem jön össze. Vannak olyanok, akik már próbálkoztak vele, de nem sikerült. Vannak olyanok, akik özvegyek, és mindenféle egyéb helyzetek is vannak, együtt élnek, házasságon kívül, szóval mindenféle helyzetek vannak, amelyben vannak az emberek. Azon gondolkodtam, hogy szabad egyáltalán idehozni egy ilyen témát, egy ilyen igét, amikor valakibe ez fájdalmat jelent. Egyszer egy csoportban, teológus csoportban a válásról beszélgettünk, és néhányan, akik érintettek voltak, azok kifakadtak, és nagyon dühösek voltak, hogy miért kell ilyenekkel foglalkozni? Miért kell sebeket felszakítani? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amivel őszintén kell foglalkozni, bármilyen állapotunkban is vagyunk. Egy ilyen biztatás az is, hogy nyilván vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez az ő állapotuk, ez most így lesz. De mindannyiunknak vannak tapasztalatai. Nekem is közel 25 esztendő, most nyáron lesz 25 esztendős házassági tapasztalatom. Szóval láttam már ezt-azt, megtapasztaltam, megcsináltam, meg megéltem. Aki hasonló helyzetben van, az el tudja képzelni. Szóval az a helyzet, hogy jól kell látnunk, bármilyen állapotban vagyunk ezt a kérdést. Jól kell látnunk, és jól kell értenünk, hogy mit akar Isten ezzel kapcsolatban. Pál apostol írja egy helyen, hogy az özvegyasszonyok, akik már egyedül vannak, akik ugye már nem házasok, azoknak az a feladata, hogy tanítsák a fiatal asszonyokat. Ugye tudjuk, hogy mire kell tanítani. Akkor mondom, arra, hogy szeressék a férjüket. Vagyis ebből én most azt akartam kiemelni, hogy mindenképpen tudunk jó tanácsot adni, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy ez a magunk jó gyakorlata, a jó tanács. De tudjuk, hogy mi az, ami fontos, amit amiben tudunk segíteni mások számára is. Szóval ezzel a bátorsággal indulunk el most így együtt is, hogy senkit nem megbántani, megsérteni akarunk, hanem Isten akaratát, Istennek a tervét keressük minden élethelyzetünkben. Isten terve, Isten akarata, a házasság. Ez nem kérdés. Ahogy itt fel lett olvasva, felolvastam, hallottuk, Isten azt mondta, nem jó az embernek egyedül lenni. Azt mondja, nem jó az, hogy mi csak úgy egyedül vagyunk, mert ez nem hasznos. Bár ugye azt is tudjuk, hogy ez a házasság, nem házasság dologban az úgy van, hogy akik házasok, azok sokszor úgy gondolják, hogy jobb azoknak, akik kívül vannak. Mert hogy mennyi probléma van, mennyi feszültség van, mennyi igazodás van, mennyi, hát néha még veszekedés is van, és olyan dolgok, amiket aztán valahogy kell kezelni. Jobb azoknak, akik egyedül vannak, nincsen ott mellette egy másik, sokkal jobban el lehet intézni a dolgokat sokszor. Akik meg egyedül vannak, azok meg azt mondják, milyen jó azoknak, akiknek van férjük, feleségük. Milyen jó, hogy valakivel megoszthatják a gondjaikat. Nincsenek egyedül. Tehát ez nem mindegy, ez a nézőpont, de Isten nézőpontja számít, aki azt mondta, hogy segítő társra van szüksége a férfinak. Nem magyarázzuk ezt, ez egy külön igehirdetés témája lehetne, hogy mit jelent az, hogy segítő társra van szükség a férfinak. Nyilván a nőnek pedig arra van szüksége, hogy segítő társá legyen, legalábbis a igéből ez látszik. És azt, hogy ebben a programban, amit Isten mond, ez elég egyértelmű, hogy egy férfi és egy nő számára az az Istentől rendelt program, hogy házasságban éljenek, és házasságban gyermekeket vállaljanak. Ez nem vita kérdése a Bibliában. Vannak más ötletek, de a Biblia, az Isten kijelentése elég határozottan állítja ezt a dolgot. Nem is foglalkoznánk mi mással, nem a mi területünk. Amikor ezt mondja, akkor ez azt is jelenti, hogy amikor azt mondja, hogy ragaszkodik feleségéhez, azt is jelenti, hogy ez egy olyan szövetség férfi és nő között, ami egy életre szól. Tehát a ragaszkodás ott nincs, hogy addig, amíg ragaszkodik, pont. Vagyis a házasság egy életre szóló szövetség Isten terve szerint. Még akkor is, hogyha sokszor ez a szövetség is, az életünknek ez a területe is ugyanúgy fertőzött, szennyezett a bűntől, mint minden más. Mert hogy mivel bűnösök vagyunk, még akkor is bűnösök vagyunk, hogyha elfogadtuk Istennek a kegyelmét, akkor is a bűn meghatározza a mindennapjainkat, bár egy kicsit azért térjünk ki, nehogy félreérthető legyen, akkor azt mondtam, hogy akkor is bűnösök vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy Isten előtt. Aki Isten előtt letette a vétkeit, aki elfogadta Jézus Krisztusnak az áldozatát, azt onnantól kezdve Isten nem tekinti bűnösnek, mert annak tekintene, akkor elveszettek lennénk. De sajnos ez nem azt jelenti, legalábbis az én esetemben, a másnak mást jelent szóljon, hogy tökéletes lennék. Nem azt jelenti, hogy akkor most már úgy szeretem a feleségemet, ahogy Isten azt elvárja. Nem azt jelenti, hogy mindig olyan megértő vagyok, olyan türelmes vagyok, ami ennek lenni kellene. Sajnos nem ezt jelenti. Hát most lehet, hogy nagyon megvetnek a testvérek, ez a helyzet, hogyha őszintén nézzük. Vagyis ott tartunk, hogy Isten látja a mi helyzetünket, látja azt is, hogyha valamit elrontottunk, hogyha olyan állapotban vagyunk, amit talán nem szeretnénk, vagy egyszerűen így alakult, hogy a bűnök elhatalmosodtak, kapcsolataink tönkre mennek, megnehezülnek, sokszor válással végződnek, vagy éppen elhagyással csalók és megcsalottak, elhagyók és elhagyottak, sokféle helyzetben lehetünk az életünkben. De ettől az, amit Isten akar, ami az ő terve, ettől ez nem változott meg. Attól, hogy mi az irány, az nem írja felül a mi bűnös helyzetünk, és mindaz, amit tettünk. Mit kell tennünk akkor, ha ilyen helyzetben vagyunk? Érdemes ezt is gyorsan lezárni. Hát meg kell vallani a bűneinket. Minden más esetben is. Isten előtt le kell tenni a bűneinket, és elfogadni a bűnbocsánatot. És most, itt és most eldönteni, hogy ezentúl másképp lesz. azt kérte a nagy tiszteleti úr, hogy adjak egy címet az ige hirdetésnek. Nagy kimba voltam, nem nagyon szoktam címet adni, úgyhogy rutintalan címadó vagyok, ezért lett az Itt és Most a címe ennek. Ennél a pontnál gondoltam, hogy ez lenne egy olyan pont, ami egy fontos dolog. Mindegy, hogy milyen állapotunkban vagyunk. Isten most akar megszólítani. Most, amikor halljuk az ő igéjét. Most, amikor házasok vagyunk, házasság előtt szeretnénk, szétment kapcsolatban, rendezetlen kapcsolatban, özvegyen, ki tudja, mennyi helyzet lehetséges, ebben a mostani helyzetünkben akar Isten megszólítani. És ebben a helyzetünkben akar utat mutatni. Volt, ami volt, de legyen az, aminek lennie kell. Amikor az Úr Jézus megkezdi a munkáját, megkezdi az evangélium hirdetését, pont ugyanúgy teszi ezt, mint ahogy keresztelő János korábban tette. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ez a felszólítás olyan, amiben úgy gondolom, hogy benne van az itt és most. Ez a felszólítás különböző helyzetekben éri az akkori hallgatóságot, és különböző helyzetekben ér bennünket is. Benne van az, hogy ami volt, az nem mindegy, de nem az a fontos, az a fontos, hogy mi lesz ezután, most hogyan döntesz. Amikor azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, akkor elismeri, hogy van miért megtérni, van honnan megtérni, hogy bűnösökhöz szól, hogy előtte Isten nélküli életet éltek, olyan életet élt a hallgatóság, az akkori, talán a mostani is gyakran, amelyik nem ismerte az Urat, amelyik nem az Isten akarata szerint rendezte be az életét. Nem arról van szó, hogy mindenki csalt, lopott, hazudott, gyilkolt, nem biztos, hogy ezt tették, lehet, hogy emberileg nagyon is becsületes emberek voltak, talán példaképei is a közösségüknek. De az életüket nem az Isten akarata szerint rendezték be, hanem úgy élték, ahogy nekik jól esett, ahogy a környezet is a legtöbben csinálták, egyszerűen csak követték ezt a példát. De nem az volt az életüknek a célja, hogy Isten akaratát megkeressék, aszerint rendezzék a mindennapjaikat, nem az volt a célja, hogy Isten dicsőségére éljenek, hanem más mindenféle egyéb világi célok voltak. Talán karrier, talán gazdagodás, talán az örömöknek az elvétele az életből, sokfajta célja lehet az embernek, az életének, ami Isten nélküli cél, amit akkor határoz meg, akkor tűz maga elé, ha nem tudja, hogy Istennek is vannak céljai, és nem akarja, vagy nem tudja, vagy nem akarja azt követni. Szóval, amikor azt mondta Jézus, hogy térjetek meg, akkor azt mondta, hogy tudom, hogy bűnösök vagytok. Tudom, hogy esélytelenek vagytok. Tudom, hogy a magatok erejéből nem tudtok az Isten országába bejutni. Ezt tudom. Ezzel tisztában vagyunk. De ez el van rendezve. Nekünk is tisztába kell lenni, hogy milyen állapotunkban vagyunk. De Jézus nem erre teszi a hangsúlyt. Nem azt mondta, hogy most pedig mindenkinek vége van. Most pedig elkövetkezett az ítélet. Nem az ítéletet hirdette, az örömhírt hirdette. Az örömhírnek pedig azért van értelme, mert a másik lehetőség az az ítélet. Az üdvösség meghirdetése azért olyan csodálatosan nagy ajándék, mert nélküle elvesznénk. Ez az örömhír ezért szól. Térjetek meg. Tisztában van azzal, ami eddig volt. Mindegy, hogy mi történt eddig. Mármint nem mindegy, mert meg kell bánni, mert le kell tenni, de el kell fogadnunk Istentől a bűnbocsánatot. Itt és most. Ez számít. Most hogyan döntünk? Mert Isten megbocsátja mindazt, ami történt. Megbocsátotta mindazt, ami történt. Hogyha előre tekintünk, akkor elfogadjuk tőle ezt a kegyelmet, és aztán utána igyekszünk úgy élni, ahogyan ő tanít bennünket. Nagyon szeretem a heidelbergi KT második kérdés feleletét, amiben össze van foglalva mindaz a helyzet, amiben az ember van. Az arra vonatkozik ez a kérdés, hogy mit kell tudnunk ahhoz, hogy abban, amit az első kérdésben elmond, boldogan éljünk és boldogan hallhassunk meg, vagyis, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Krisztuséi vagyunk. Azt mondja, hogy három dolgot. Először azt, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Ugye erről beszéltünk, hogy amikor meghirdeti Jézus megtérésnek a lehetőségét hív bennünket a megtérésre, arra azért van szükség, mert a bűneink miatt elvesznénk. Mert a nyomorúságunk az, hogy Isten nélkül élünk, és képtelenek is vagyunk arra, hogy Istennel, Isten akaratának tetsző módon éljünk. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Ugye ezt a KT később kifejti, de már mindannyian tudjuk, hogy úgy, hogy Krisztust adja, mint ártatlan bárányt, helyettes áldozatul a mi bűneink helyett. Ő meghal, értünk, hogy mi élhessünk. Így szabadít meg. És aztán utána van egy harmadik, erről gyakran megfeledkezünk, vagy nem szeretünk annyira figyelni, és milyen hálával tartozom neki ezért a szabadításért. Ha felismertem, hogy bűnös vagyok, ha felismertem, hogy megbocsátott nekem Isten Krisztusban, jó, de akkor hogyan tovább? Itt nem a pont van, csak egy vessző van. A folytatás az, hogy olyan életet igyekszem élni, olyan módon, ahogyan Isten azt jónak látja. Neki tetsző módon, az ő dicsőségére. Azt is tudom, hogy ez nem megy mindig, hogy sokszor elbukunk, hogy nem sikerül egészen, hogy vannak hiányosságaink, de a kérdés, hogy bennünk van-e a törekvés. Az itt és most arra vonatkozik, hogy az Isten igéje mindig így szólít meg bennünket. Nem ítél el örökre, nem mondja azt, hogy semmi az, ami a mi bűnünk, hogy az nem számít Isten előtt, komolyan veszi, de pont amiért komolyan veszi, ígéri nekünk az örök életet. Hogyha ugye ezt az igét, az egészet elolvastam, hogy egyértelmű legyen, mármint a 22. vers nem olyan hosszú, de mindent elolvastam. Igazából én kiemelni szerettem volna ebből egy kicsi részt, ami így hangzik, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Ez az a tanítás, amit olyan én szívesen beszélek erről, akkor, amikor egy házasságkötés megáldására kerül sor, mert ez egy jó útmutató. Persze első körben hát ilyen magától értetődő, hogy hát szeressük egymást, nyilván ez nagyon fontos. De ennél többről van szó. Mindenek előtt arról, hogy már ebből a versből is kiderült, hogy igazából ez nem egy házasoknak szóló útmutató. Tehát valójában a Péter első levelében ezt, amikor leírja, nem azt mondja, hogy ez a családoknak vagy a házasoknak való, hanem itt igazából a gyülekezetről beszél, azt a feliratot találjuk szakasz előtt, hogy szentek legyetek. Azt a feliratot, ami arra utal, hogy hogyan kell a keresztény embernek a másik, elsősorban a másik emberhez viszonyulni, elsősorban a másik keresztény emberhez. Vagyis szeretettel, tiszta szívből és kitartóan. Hogyha ez igaz a közösségben, hogyha ez igaz a gyülekezetben, mert mondjuk a gyülekezetben élő embernek szól, hogy szeretnünk kell egymást, hogy tiszta szívből kell szeretni, és hogy kitartóan kell szeretni, hogyha ez igaz a közösségben, ott sem mindig egyszerű, mert sokfélék vagyunk, sokféle helyzetben kell, hogy szeressenek bennünket mások, néha nem vagyunk olyan szeretetlemértók, néha durcásak vagyunk, néha kicsit talán kötekedőek is. Ebben a gyülekezetben biztos nincsenek ilyenek, akik ilyet csinálnának. Én már láttam. Tehát előfordul az ilyesmi, de hogy mégis szeressenek bennünket. Ha ez igaz a keresztény közösségre, mennyivel inkább igaz a családra, és mennyivel inkább igaz a házasságra, hogy ott ez az útmutató valóságos, és ezt meg kell élnünk napról napra, hogy egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Van azonban itt egy olyan probléma, ami hát felvetődik. Probléma pedig az, hogy mi magunk komolyan vesszük el, hogy Istennek van tanítása arra nézve, hogy milyen legyen a házasságunk. Mert hogy az a tapasztalatom, hogy valahogy ha sokszor úgy tekintünk az Isten igéjére, meg az evangéliumra, ami jó valamire. Nyilván, hogyha űrhajót akarunk építeni, nem biztos, hogy minden részét a Bibliából kell kinézni. Az se biztos, hogy nyugodtan aludnék, hogyha az atomerőművet azok teológusok építenék. Bízzuk a fizikusokra. De nem baj, hogyha tudják azt is, hogy hogyan kell ennek a etikai normáit körüljárni, megérteni és megvalósítani. De milyen megdöbbentő, hogy akkor, amikor a házasságról, amikor az emberi kapcsolatainkról van szó, akkor is azt gondoljuk, hogy mástól kell tanácsot kérni. Hogy itt sem az Isten igéje a mérvadó. Egy ismerős családban történt, hogy nehéz, valamilyen családi gondjaik voltak, és úgy döntöttek, hogy elmennek egy családi tanácsadóba, és jó sok pénzért tanácsokat kértek. Túl sokra nem jutottak vele, ezt mondjuk sajnálom, de odáig azt nem gondolták, hogy mi lenne, ha megkérdeznék Istent, hogy ő mit gondol az ő életükről. Sokszor így járunk, hogy keressük a megoldásokat, de elfelejtjük, hogy Istent is megkérdezhetjük. Lehet, hogy neki van valamilyen útmutatása? Lehet, hogy nem csak arról szól Istennek az igéje, hogyha rossz kedvű vagyok, akkor de jó, hogyha megvigasztal? Hogyha kétségbe esett vagyok, akkor de jó valakihez kiáltani és imádkozni? Lehet, hogy valami többet is akar mondani? Lehet, hogy valami iránymutatást is ad? Lehet, hogy útmutatóul is szolgálhat? Lehet, hogy gyakorlati kérdésekben is elő lehetne venni, amikor mondjuk az emberi kapcsolataink nem mennek tökéletesen, és milyen sokszor nem úgy mennek. Lehet, hogy egész konkrét utalások is vannak benne. Azért mondtam, hogy szerintem igen, vannak. Például, amikor azt mondja, hogy egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, ez egy döntő kérdés. És ugye itt nagyon fontos látni, hogy nem arról van szó, hogy szeressétek egymást úgy, ahogy megérdemli a másik. Ha megérdemli, akkor szeressed. Hát, hogyha úgy szeretné engem a feleségem, ahogy megérdemlem, elég rosszul járnék. Hanem azt mondja, hogy szeressétek. Pont. Nincsen semmiféle feltétele. Nincsen feltétele annak, hogy Istent és egymást szeressük. Nincsen feltétele annak, hogy szeretettel figyeljünk a másikra. Nyilván itt a szeretet, nem kell mondanom ebben a közösségben, nem olyan érzés, ami elmúlik. Említettem, hogy vallástanár is voltam, 12. etikát tanultak abban az időben a reformátusok a gimnáziumban, és amikor eljutottunk a házasság kérdéséig, akkor megkérdeztem a 12-es, többnyire 17-18-19 éves diákokat, hogy mit gondolnak, meddig tart a házasság. Az egyöntetű vélemény az volt, ameddig egymást szeretik. Nem tudom, hogy kötötte már valaki házasságot református szertartás szerint. Ugye ott az van, hogy meddig tart, addig, amíg élünk. Van-e feltétele? Nincs feltétele. És hogyha már nem szeretjük egymást, ez az opció nem szerepel benne. Mert hogy a szeretet ebben a tekintetben nem egy érzés, hanem egy döntés, hogy szeretem, és szeretni fogom. Egy döntés, amely nem csupán arról szól, hogy megérdemli-e, vagy én hogy érzem magam. Az érzelmeink gyakran megcsalnak bennünket. Ebben a kérdésben jó felülemelkedni, és Istenre figyelni, arra, amit ő tanít, és nem azt, amit mi érzünk. Tehát akkor, amikor a szeretetről van szó, akkor ez az, amelyben jó, ha van egy példánk. Egy példánk, ami ugye utal erre a példabeszédek könyvébe, hogy a hármas fonal, egy példánk, mégpedig maga Istennek a példája. Hogy mit jelent a szeretet? A szeretet azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztust értünk adta. A szeretet azt jelenti, hogy mi, amikor egymást kell, hogy szeressük, akkor abban Isten szeretete a példa. Aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szóval a példa maga Istennek a kegyelme, ahogyan minket szeret. Hogy ne azt tanítja Isten, hogy ne azt adjuk tovább a másiknak, például a házastársunknak, amit tőle kapunk, hanem amit Istentől kapunk. De ahhoz, hogy Istentől kapjunk valamit, ahhoz kell a vele való kapcsolat. Tehát én azt gondolom, hogy a házasságnak az egyik, nem minden részletéről fogok tudni beszélni, és nem is biztos, hogy az én dolgom, hogy minden részletéről beszéljek, zárójelbe zárva, de a házasságnak az egyik fontos kérdése, hogy milyen a kapcsolatom Istennel. Nem az, hogy milyen a kapcsolatom a másikkal, elengedhetetlen, anélkül nem megy, tehát ha nincsen a másikkal kapcsolatom, akkor nem tudok semmit tenni, és semmi nem fog alakulni, de az első kérdés, hogy milyen a kapcsolatom Istennel. Hogy vajon tudom-e, hogy ki vagyok, tudom-e, hogy miért vagyok értékes a számára, mert hogy nem azért csupán, amit tettem, hanem elsősorban azért, hogy Jézus, amit értem tett, hogy megvásárolt az én életemet, megvásárolta a bűn rabságából, hogy milyen a kapcsolatom Istennel. És hogyha Isten ott van a kapcsolatomban, ha hozzá tudok menni, akkor egészen másképp fogom látni a házastársamat. Akkor másképp fog ez a szeretet is alakulni. Van egy nagyon jó könyv, mindenkinek szeretettel ajánlom. Pálhegyi Ferencnek a könyve, nem néztem meg, meg kellett volna néznem, hogy lehet-e itt kapni. Egy kicsi könyv, az a címe, hogy Házassági karambolok. Nagyon jó kis könyv, mégpedig azért, mert ugye amikor az ember ilyen karambolba kerül, akkor általában az történik, és most könnyen beszélek, mert nem kísért el a feleségem, hogy úgy szoktam érezni, hogy ő a hibás. Miért? Hát mert valahogy ez jön. Könnyebb úgy érezni, hogy ő a hibás, ha valamiben nem értjük meg egymást, mintha azt mondanám, hogy én. És ugye ilyenkor valahogy rendeződnie kellene a dolgoknak, és például ez a könyv abban segít, hogy helyre teszi az embernek a életét. Nem azzal kezdi, hogy mit tett a házastársad, hogyan beszélt, vagy mit nem tett, hanem hogy mit vár el tőlem Isten. És amikor ezzel szembesülök, akkor rá kell döbbennem, hogy hát nem biztos, hogy olyan magas lovon ülök én, ahogy én gondoltam. Mert hogyha Isten mér meg engem, akkor egy egészen másik helyzet van, mint ha magamat mérem meg. Ha Isten mér meg engem, hogy hogyan szolgáltam őt, hogyan teljesítettem az ő általa megtervezett és kirótt feladatokat, hogyan éltem, hogyan szerettem, akkor gyorsan kiderül, hogy hát vannak hiányosságaim finoman szólva. Szóval, ha van kapcsolatunk Istennel, akkor ez a kapcsolat az, amely megerősíti a házasságot. Tehát akkor én azt javasolnám, ha valakinek van ebben a kérdésben olykor nehézsége, akkor figyeljen jobban Istenre. Figyeljünk jobban az Úrra. Figyeljünk jobban az ő kijelentésére, az ő tervére. Tanuljunk több engedelmességet Istennek. Tanuljunk jobban odafigyelni. Keressük az ő akaratát. Mert azt gondolom, hogy ez segít ebben. Sok szakértő van a világon, a szeretet szakértője maga az Isten. Ha a szeretetről van szó, érdemes hozzá menni. Mert biztos, hogy jó útmutatást fog nekünk adni. Amikor arról beszél, hogy szeressük egymást, és én mondom, hogy ugyanez igaz a házastársakra is, azért nem teljesen légből kapott az a megközelítés, mert például Isten maga hasonlítja a házassághoz a vele való kapcsolatot. Az Ószövetségben történik az, hogy úgy tekint Izraelre, mint a házastársára, mondjuk, mint a hűtlen házastársára. Isten a hűséges házastárs, a zsidó választott népnek a hűséges társa, aki kitart mellette, és hűséges akkor is, amikor Izrael hűtlen, jellemzően a bálványimádás bűnébe esik. De az Új Szövetségben is azt mondja, hogy a férfiaknak, hogy a házasság az olyan, mint a egyház és Krisztusnak a kapcsolata. És ebben a példában Jézus a férfiaknak, a férjeknek a példája. Akiknek úgy kell szeretniük a feleségüket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. A feleségeknek pedig azt mondja, nézzenek utána a testvérek, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek. Tehát igazából van útmutatásunk, és van tanításunk, csak nem mindig egyszerű követni. Nem mindig egyszerű kitartóan szeretni egymást. Egy fontos dolog, hogy ki kit szeret. Fontos dolog, hogy arra vonatkozik az útmutatás, hogy én szeressem a másikat. Egyik a másikat. Nem pedig arra, hogy méricskéljem a másiknak a szeretetét. Ez egy tévút. Szoktam javasolni, nem tudom, hogy megteszik-e, de a házasság kötés után olyan gyönyörű a házassági eskü, hogy minden házassági évfordulón érdemes elővenni, és megnézni. De van egy aranyszabály, csak azt, amit én megígértem. Azt nem, amit a másik. Tehát azt kell megvizsgálni, hogy én úgy élek-e, a másiknak az a dolga, hogy ő saját magát. Mert akkor nem egymást kezdjük okolni, és egymásnak felhánytorgatni a dolgokat. Egymást kitartóan. A kitartás az egyik legnagyobb nehézség ebben. Szeretni addig, amíg jól mennek a dolgok, addig talán nem olyan nagyon nehéz. Persze, ott is lehetnek gondok. A kitartás. A kitartással sokszor gondunk van, elbizonytalanodunk. A bűn megjelenik az életünkben, olyan kihívások, kívánságok, amelyek elvisznek bennünket, irigység, sok minden lehet. A kitartás az, amelyben megint Isten a példánk. Ő kitartóan szeret bennünket. Kitartóan szeret és ragaszkodik hozzánk. Gondoljuk végig az életünket. Hány olyan pont volt, ahol azt mondta volna, mondhatta volna, lemondok rólad, te akarsz engem követni. Nézzél már magadba, hát ezt csináltad, így éltél, nem mondja Isten. A megbocsátó szeretetével vár bennünket az Úr. De jó, hogy ilyen Istenünk van. Ilyen kegyelmes Istenünk van. Hogy készen van nála ez a megbocsátás. És kitartóan hűséges. És olyan jó, hogy még nem múlt el az ő irgalma, napról napra megújul a mi életünk fölött. Ha így bánik velünk, akkor nem nekünk is ugyanilyen kitartóan kell igyekeznünk egymást szeretni, és egymáshoz ragaszkodni. Mégpedig tiszta szívből. Arra tanít az ige, hogy a szeretet a legfontosabb. És nem csak abban a legfontosabb a szeretet, hogy mi magunk a házasságunkat hogyan rendezzük be, hanem abban is, ahogyan egymást nem csak házastársak, hanem családtagok, ismerősök, gyülekezeti tagok, akik közel vagyunk egymáshoz, egymást szeressük. Ez az, ami a nagy üzenete Isten igéjének, hogy ő szeretett bennünket, és szeretetre akar bennünket is indítani minden időben és minden helyzetünkben. Arra, hogy az ő példája nyomán éljük meg minden helyzetünket. Azt, ami házasságban van, azt, ami szomorú módon már nem, vagy azt is, amikor keressük az életünknek a párját, de talán nem vagyunk elég bizakodók. De jó lenne, hogyha minden élethelyzetben, ebben is Istenhez mernénk menni, és tőle kérnénk, mernénk útmutatást kérni. És tudnánk olyanok lenni, akik engedelmesek Istennek, hogy az ő akaratát igyekezzünk megvalósítani a magunk életében és a magunk élethelyzeteiben. Olyan jó, hogy van erre tanács, és van erre kegyelem. Mi vagyunk azok, akiket erre elhívott az Úr. Mi vagyunk azok, akiket elhívott, hogy a neki való engedelmességgel, az ő akaratának a követésével megmutassuk a körülöttünk élőknek, ennek a világnak, hogy milyen dicsőséges a mi Istenünk, és milyen hatalmas, hogy a mi életünk erre adjon példát másoknak. Bármilyen helyzetben vagyunk. Én hiszem, hogy ehhez ad nekünk erőt, ad nekünk elég hitet, ad nekünk elég kitartást, és az igéjéből útmutatást. Hogy ne csak mi magunk akarjuk várni az ő támogatását, hanem merjük megélni tiszta szívből, engedelmesen azt, amire ő szánt bennünket, és ami az ő akarata szerint való mindannyiunk életében. Amen. A 395. dicséretnek a második versét énekeljük, református énekeskönyvből, Szeretetben összeforva. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, neked szeretnénk megköszönni mindazt, amit adtál nekünk. Köszönjük, hogyha házasságban élhetünk. Kérünk, adj nekünk bölcsességet ahhoz, hogy a házastársunkat úgy szeressük, ahogyan te szerettél bennünket. Győzd le a mi büszkeségünket, győzd le a mi bűnös ragaszkodásunkat a büszkeséghez, és segíts, hogy tudjunk megbocsátóak lenni, tudjunk tőled is bocsánatot kérni, és tudjuk építeni azt a kapcsolatot, amivel megajándékoztál. Urunk, imádkozunk azokért, akiknek nem adatott meg ez. Imádkozunk azokért, akik magányosak ebben a helyzetben. Te látod a bűneinket, látod a nehézségeinket, kérünk, áldj már meg bennünket abban, ahogyan vagyunk, hadd szolgáljunk neked, és hadd dicsőítsünk téged. És hadd hozzuk eléd, Urunk, azoknak az életét is, akik keresik a párjukat, akik szeretnék megtalálni azt, akivel a te dicsőségedre tudnak élni. Légy segítségül, hozd eléjük, és adj döntési segítséget azoknak, akik nem tudják elhatározni, hogy egymás mellett akarnak-e lenni. Adj bölcsességet a tieidnek, hogy ne csak próbálgassák az együttélést, hanem kötelezzék el magukat a házasságban, és ragaszkodjanak hozzád. Adj ehhez bátorságot, adj ehhez nagyobb hitet mindannyiunknak, és elfogadó szeretetet. Urunk, így hozzuk eléd az özvegyeket is, az ő szomorúságukban, terheikben és emlékeikkel együtt. Légy kegyelmes hozzájuk is, és őrizd meg őket a te szeretetedben. Akár családban élünk, akár családon kívül, akár magányosan, akár közösségben, hadd legyen a te kegyelmed igaz, valóságos a mindennapjainkban. Urunk, imádkozunk azokért, akik szenvednek, akik bajba jutottak, akik nyomorúságban és nehéz helyzetben vannak, vagy kétségek között. Imádkozunk a betegekért, különösen is a gyülekezet betegeiért. Imádkozunk szeretteinkért is, hogyha ilyen helyzetben vannak. Könyörgünk a gyászolók vigasztalásáért. Imádkozunk azokért, akik rokonaink, de nem ismernek téged. Talán egészen közel vannak hozzánk, testvérek, gyermekek, házastársak. Nem tudják a te szeretetednek a nagyságát megélni. Légy segítségül, hogy türelmes, szerető, jó példa legyünk a hozzád való ragaszkodásban, ami hitünk megélésében az ő számukra útmutatásul szolgáljunk. Így kérünk barátokért, így kérünk azokért, akik keresik az üdvösséget, de még nem találtak rád. Imádkozunk, hogy őrizd meg bennünket a házasságban, és hogy segíts minden házasságban élőnek, hogy megtalálják a megoldásokat, hogy ki tudjanak békülni, ha arra van szükség, hogy minden nap nagyobb szeretettel szeressék egymást. És segíts, hogy megtalálják ebben a kapcsolatban a boldogságot. Urunk, hálát adunk neked, olyan nagy dolog, hogy mi megélhetjük a hitünket, hogy senki nem háborgat ebben, hogy senki nem tiltja meg, hogy rólad beszéljünk, hogy téged dicsőítsünk. Kérünk téged, hogy adj erőt azoknak, a keresztényeknek, akiket üldöznek, akiknek bátorság kell ahhoz, hogy vasárnap elmenjenek a templomba, akiknek bátorság kell ahhoz, hogy megkereszteljék a gyermekeiket, akiknek bátorság kell ahhoz, hogy elmerjék mondani, hogy hozzád tartoznak. Úrunk, olyan megszégyenítő, hogy mi pedig, akik tehetjük, akik békességben tehetjük ezt, sokszor olyan álhatatlanok vagyunk ebben. Annyira nem igyekszünk, annyira nem tartjuk fontosnak, és olyan könnyen lemondunk mindenről. Kérünk, hogy adj bölcsességet ebben. Imádkozunk azokért, akik hirdették a te nevedet, azokért, akik el akarják vinni az evangéliumot másokhoz. Urunk Istenünk, eléd hozzuk ennek a gyülekezetnek apraját, nagyját, szolgálóit, és az igehirdetések hallgatóit, a szolgálatoknak a kedvezményezettjeit, és mindazokat, akiket ez a gyülekezet ezzel az örömhírrel, amit tőled kaptunk, el akar érni. Legyen a te áldásod mindannyiunkon. Imádkozunk Magyar Református Egyházunk szolgálatáért ebben a világban. Imádkozunk minden keresztény közösségért, minden keresztény bizonyságtételért. Kérünk, hogy adjál bölcsességet egyházunk, városunk, népünk vezetőinek, hogy a te akaratod szerint, a mi javunkra hozzanak döntéseket. Legyen a te kegyelmes szereteted közöttünk, és őrizd meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Foglaljuk össze a mi imáinkat, kéréseinket, mindazokat a gondolatokat, amik a szívünkben vannak, mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük az áldás előtt. Ez a 434. dicséret a református énekeskönyvbe. Azért választottam ezt az éneket, úgy gondolom, hogy egy nagyon kedves ének, és sokan ismerik, vagy ismerték, hogy fontos és szükséges, hogy Isten segítségével, Jézus vezetésére bízzuk magunkat. Ha házasok vagyunk azért, hogyha nem vagyunk azért, hogyha szükségünk van az útmutatásra azért, hogy vezessen bennünket, és hogy mi pedig kövessük őt. Vezess Jézusunk, így kezdődik. Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.